Háj András műsora.
A Velencei tó környékén szinte minden település őriz emléket gróf Batthyány Lajosról. Szabad Batthyán, már a neve is utal rá, Batthyány birtok uradalmi központ. Polgárdi is Batthyány birtok, a községben ma egész alakos szobra áll. Nyéken, ma kápolnás nyék, itt száll meg 1848. szeptember 27-28-án. Másnap, sukoróra tartván, Velencén betér Szapári Antal házába. Szeptember 29-én reggel, Székesfehérváron tárgyal, Jelasics Horváth Bánnal, majd egy fél évvel később már mint rab kap szállást ebben a városban, ahol korábban 6 éven át vett részt a megyei közgyűléseken. Fogolyként még Móron kap szállást és Martonvásárban, de még miniszterelnökként Sukoróról Bécsbe tartván Csórón a Szőgyén kastély vendége.
Szeptember 28-án Velence körzetében tartózkodott Móga altábor nagy vezetésével a magyar haderő.
Dr. Ács Tibor hadtörténész.
Akkor már Batthyány lentartózkodott, a király már kinevezte Lamberg altábornagyot, pozsonyi hadosztályparancsnokot a magyarországi haderők főparancsnokának, királyi biztosnak, és Batthyány tudomása szerint Lamberg altábornagy nem Budára, vagy Buda és Pestre érkezett, hanem egyből a táborba, hogy valamilyen módon a békét kieszközölje, tehát egy egyveres összeütközés Jelasics Horváth Bán és a magyar haderők között. Batthyány szintén azért utazott a táborba, hisz azt hitte, hogy abban az időben még érvényben van az alkotmány, a király betartja az alkotmányt, a törvényeket. Egy ilyen megbízatás esetében a miniszterelnöknek, ő mint ügyvezető miniszterelnök, neki kellett kézezével ellátni a meghatalmazást, a megbízatást. Amikor azonban leérkezett a táborba, nem találkozott Lamberggel, hisz köztudott, hogy Lamberg Budára érkezett, ahol a népítélkezett felette. Az országgyűlés is hozott egy olyan határozatot, amelynek törvénytelennek nyilvánította Lamberg küldetését. Felhívta a hatóságokat, a katonaságot, hogy tagadják meg, mint törvénytelenséget Lamberg megbízatását, de ezt Batthyány nem tudta, csak akkor értesült, amikor megérkeztek az országgyűlés küldöttei. Ludwig János és képviselőtársa érkezett meg, és a határozat alapján hívták aztán össze a tisztigyűlést, hisz az országgyűlés önhatározatot hozott, hogy állják útját Jelasicsnak, ne engedjék tovább, és ne Buda felé mutassák meg az utat, hanem Zágráb felé. Ez viszont ellenkezett Batthyány kísérletével, hisz ő azt hitte, hogy békés úton meg tudja ezt oldani. Ez bizonyos fokig őt is lehetetlen helyzetbe hozta, mert az országgyűlés egy olyan határozatot hozott, ami alapján ő nem ellenjegyezhette volna a király megbízatást. Tehát itt egy éles konfliktus keletkezett, és ennek tisztázására, hogy mi a hadsereg tisztikarának, tisztjeinek a véleménye, egy tisztigyűlést hívtak össze a sukorói református templomba 28-án délutánján. Azt jelentette, hogy minden zászlajtól a törzstiszt és egy százalos jelent meg, ezen kívül, Mogán kívül Kolman a vezérkari főnöke, Holcse, Mölpak meg Kis Ernő, meg az ott lévő néhány képviselő még, és maga Batthyány is.
A sukorói református templom csöndességében Kardos Ábel, a falu lelkésze mesél a történelmi pillanatokról.
1848. szeptember 28-án másnap volt ugye a Pákozdi csata. A haditanács ebben a templomban zajlott le, valószínűleg azért, mert nem volt a környéken más alkalmas épület, amelyik befogadta volna a tisztikart.
Ez volt az egyetlen nagy teres, termes épület. Akkor néhány szót mondjon a templom történetéről is.
1702-ben épült, az akkori 21 református családnak Sukorú halászfalu volt, de a templom azt a formáját, amit mi most látunk, és amelyben a haditanács is lezajlott, azt az 1787-es kibővítéssel érte el.
Ezeket a szép, nagy, köríves ablakokat már akkor tették föl?
Én úgy láttam a haditanácsról készült festményeken, hogy így ábrázolták az akkori állapotokat.
És akkor minden, a szószék, a karzat, a padok.
A berendezés is ebből az időből, tehát 1787-ből való, illetve a szószékről úgy tudjuk, hogy az még korábbi. A padokon évszámot is felfedezhetünk, egy 1817-es évszám szerepel itt a szószékhez legközelebb álló padnak a mellvédjén.
A padsorok homlokzata szép virág, illetve madár mintákkal van díszítve, ahogy az ember egy református templomban elvárja. Ezeket ki készítette?
Erről nincsen feljegyzésünk, én még nem találtam. Én el tudom képzelni, hogy egy helyi mester készítette annak idején. Ránézés, én azt gondolom, hogy egy naív festőnek az alkotása. Az orgona az későbbi, az 1870-es években épült, azt még nem láthatták a haditanács résztvevői.
És az úrasztala?
Az 1805-ben készült, egyszerű kivitelezésű kőasztal, talán süttői kőből készült. Hát ez az a nevezetes műtárgya a templomunknak, amelyik magán viseli a haditanácsnak az egyik fizikai jelét. Tudnik, a vitatkozás hevében így mondják, Móga János fővezér indulatosan lecsatolta a kardját, és az úrasztalára sújtott, vagy rátette, hát attól függ, milyen erős kezű volt, hogy meglátszik rajta ennek a nyoma.
Na de térjünk vissza a haditanács kezdetére.
A honvédsereg két fő rétegből tevődött össze, egyrészt a hivatásos katonákból, és az ő császári királyi tisztjeikből, másrészt pedig már a népfelkelőknek egy csoportja is itt volt, és főleg az ő vezetőik, honvédtisztek voltak azok, akik már unták a folytonos hátrálást, és akik szerették volna rávenni a hivatásos hadsereg tagjait és magát a fővezért is arra, hogy vegyék fel a harcot Jellasics bán seregeivel. A hivatásos tisztek azért óckodtak ettől, mert Jellasics is a császár, a királynak a tisztje, ők ugye annak a király hűségre esküdtek fel, nehezebben mozdultak. Éppen ez is a jelentőség ennek a haditanácsnak, és talán a templom akkori légkör is hozzájárult ehhez, hogy végül is sikerült átbillenteni lélektanilag a vita során az egész tisztikar angulatát, harciassá formálni, hogy elhatározzák, mégiscsak fegyvert fognak és ellenállnak.
Lamberg szívében kés, Latour nyakán kötél, s utánok több is jön talán. Hatalmas kezdesz lenni végre! Nép! Ez mindigen jó, mind valóban szép, de még ezen nem tettetek sokat! Akasszátok fel a királyokat!
Pesten már ilyen volt a hangulat, miközben Sukoron folyt a tanácskozás. Ismét Ács Tibor hadtörténészi a szó.
Ludwig János, mint az országgyűlés megbizotja, ezt adta elő, hogy a hadsereg álljon ellen. A hadsereg azonban azt mondta, hogy elég gyenge, mivel a szemben álló fél az több mint kétszeresét teszi ki létszámban. Igaz, hogy ha megnézzük, akkor Jellasics hadserege ugyan több mint 30 ezer, közel 40 ezer fő, azonban csak körülbelül 10 ezer fő volt, aki katonaképzett, harcedzett, a többi népfölkelő és szerezsán, tehát nemzetőr. Ez az erő, ez három hadosztályba volt beosztva, és ebben az időben már Fehérváron táborozott, mert 26-án ellenállás nélkül elfoglalták Fehérvárt, ahol két napi pihenőt is tartottak. Az első nap délelőtt szépítő volt, délután esett az eső, a másik nap 28-a az szép idő volt.
Milyen határozattal zárult a tiszti gyűlés?
A haditanácson éles összeütködés támadt, hisz ezen részt vettek még a perszel fivérek. Perszel Mór, aki dandárparancsnok volt, és egyben megbízott is, kormány megbízott, ezen kívül részt vett Perszel Miklós, aki a tolnai nemzetőrök parancsnoka volt. Itt a vita során, hogy álljanak ellent, vagy ne álljanak ellent, elég az erő, van-e erkölcsi erő, katonai erő. Itt már kezdték felemlegetni a régi tisztek felé, akik hivatásos tisztek voltak, a fekete-sárga színeket, karbojtot, és ezért annyira heves lett a vita, hogy először Móga altábornok tette le a kardját, utána több régi tiszt is, Holcse és a többiek, hogy lemondanak.
Szemükre hányták azt, hogy az osztrák hadseregben voltak tisztek?
Igen, igen, ahol fekete sárga volt a karbolyt, meg a zászló is, hisz a régi sorezredek, meg a huszárezredek csapatzászlói abban az időben még fekete sárga zászlók voltak, és szemben Jelasics is ugyanilyen zászlókkal vonult, tehát lényegében a nemzetőrök már nem, a nemzetőrök azok nemzeti színekkel voltak. A magyar haderőnek a 60% az nemzetőr volt.
A magyar nemzetőrök mennyire voltak képzettek? És mennyire voltak képzettek a horvát nemzetőrök?
Úgy gondolom, hogy ha összevetjük a két nemzetőrséget, illetve hát a népfelkelőket, akkor bizonyos fokig a magyarok oldalán volt az előny. Egyrészt a nemzetőrség összetétele, értelmiségi, polgári fiatalok is voltak az egyszerű emberek, a mesteremberek mellett. Másrészt azért közöttük már volt márciustól egészen szeptemberi kiképzés is, imitamot fegyverhez is jutottak, tehát lövészeten is olykor-olykor részt vettek. Valamint még egy dolog volt, hogy az új zászlajparancsnokok, akiknek egy része vagy kilépett tiszt volt, vagy altiszt, tehát valami katonasághoz köze volt, azok nem mereven tartották be a előírt szabályzatokat. Tehát rugalmasan akár egy harcalakzatot fölvettek, akár szuronyrohamot vívtak, vagy lövészetet, ugyan nagyjából tartották magukat, de mégsem olyan mereven, mint a szemben lévő.
Ha a templom oldalai táján kinézek, vagy kinéztek egykor a vendégek, akkor leláttak a Velencei tó felé, talán Fehérvárig is elláttak, és talán Jelasics csapataiból is itt-ott láthattak.
Sőt, nem csak a templom ajtón kinézve, hanem a templom tornyát használták arra, hogy az ellenség mozdulatait figyelemmel kísérjék. Szantusz János, akinek a nevét megörökít egy résztábláska itt az egyik első padban, etnológus és műszaki tanácsadó.
Akinek menekülnie kellett 48-49 után, és ő Amerikába.
Talált otthonra, és én úgy olvastam, hogy őről a mintázta meg Kármály Old Shatterhandnek az alakját, aki ugye északon részt vett a maga módján a polgárháborúban is.
Szántos János volt a figyelő?
Ő volt az, aki a haditanács alatt többször is fölment a toronyba, ott a toronyról gyönyörű kilátás nyílik, és tényleg lehet látni a domboldalakat, a Velencei tó minden partját, és ebből is következtetek arra, hogy ez délután történhetett, mert a tábor tüzeket nyilván alkonyatkor és este lehet aztán már jobban látni, tehát a tábor tüzek számából, elhelyezkedéséből következtetett és jelentette itt, hogy mi várható másnap.
Mennyire hívek ezek a résztáblácskák, amelyek itt a padokon vannak? Szantusz János nevét látjuk, aztán Vasvári Pál.
Az ifjúság képviselői voltak ezek szerint, és tőlük balra, tehát szemben a szószékkel pedig az országgyűlési küldöttek, Ludwig János névtáblája van beljebb, és aztán a híres Csányi László kormánybiztos. Hogyha tovább haladunk, szemben még a szószékkel, akkor a főhelyen gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknek a táblája van elhelyezve, és utána néhány üléssel odébb pedig Repecki Ferenc országgyűlési küldött, és mellette már a pad másik szélén Görgei Artúr őrnagy, akinek a résztáblája
a legendához tartozik.
Valószínűleg inkább így van a hősiességnek a kifejezése, az egységnek a kifejezése lehet, mert ő valószínűleg akkor nem tartózkodott itt, hanem Csepel szigetéről szervezte a népfelkelést.
És a másik oldalon is van.
Ha tovább haladunk, akkor jönnek a honvéd tábornokok, a főtisztek. A templom északi oldalán, a szószéktől északra Percel Miklós tábornok, Percel Mór ezredes, a testvérek, és mellettük ült itt a pad közepén Móga János altábornagy, ide van írva, hogy ő a fővezére a seregnek. Azután egy majdani aradi vértanú következik Kis Ernő altábornagynak a táblája.
És ők itt ültek, vagy csak az utókor emlékezete helyezi el őket így?
Az ide látogató gyerekek, iskolások, turisták, bel- és külföldiek egyaránt szívesen leülnek ezekre a helyekre, és átérzik, amit át lehet élni, az akkori hangulatot, a hűséget, a hazaszeretetet.
Hogyan zajlott? A szószékről vezették a beszélgetést? A lelkész jelen volt-e? És ki volt a lelkész?
A lelkészt Óbernyik Lászlónak hívták, aki 68 éves volt, és még azon az őszön el is hunyt, az anyakönyvben ez olvasható. Hogy jelen volt-e, nem tudjuk, de én gondolom, mint protestáns prédikátor, aki népének a fia volt, hogy itt lehetett, itt tartózkodhatott, már csak házigazdaként is a templomban. Én biztosra veszem, hogy a szószékre a szónokok nem mentek fel, Nem is szükséges, hiszen nem olyan óriás ez a templom.
És jó az akusztikája.
Így van, bárki, aki a padból szólt, vagy az urasztálához kijött középre, azt láthatta.
Visszatérve a tiszti gyűléshez, végül Batthyány, aki szintén az egyik képviselőben majdnem párbajt vívott, mert...
Neki is a szemére hányhatták, hogy osztrák színek alatt volt tiszt.
Nem az, de békiketési kísérlete nem járt eredménnyel. A végén mégis Batthyány javaslatára, meg Batthyány által létrejött egy olyan kompromisszum, ami alapján a tisztek visszavették kardjaikat, tehát vállalták továbbra is a parancsnoki szerepet, és... az egész tiszti gyűlés estére hadi tanácsá alakult át, amelyben azt a javaslatot fogadták el, hogy nem vonulnak vissza, csatarendbe állnak, és ha Jelasics megtámadja őket, akkor védekezni fognak. Másnap reggelre a magyar haderő csatarendbe állt, kialakították a csatarend jobb szárnyát, aminek Milpök ezredes lesz a parancsnoka, a közepét, ahol Holcse vezérőrnagy, és a bal szárnyát, aminek Répási alezredes huszárszázados. Még egy kísérlet történt. Közben ugyanis Batthyány, ahogy eltávozott a táborból, hogy Pestre utazzon, találkozott a futárral, itt tudta meg, hogy mi történt Lamberger, ezért visszafordult, Mógának ezt elmondta, de megmondta, hogy azért a tiszteknek ezt ne mondja el, mert akkor a hangulat megváltozik, és még egy kétségbeesett kísérletet tett, hogy átment Jelasicshoz még aznap.
Ő maga személyesen
meg akart állítani ezt az összeütködést, azonban ez nem sikerült. Jelasics nem hitte el, hogy Lamberget kinevezték, és így tovább. És készült a csatára, másnap reggel 6 órakor elrendelte a támadást a csatarendben felsorakozott magyar haderő ellen. A csata az körülbelül egy 15 kilométer hosszúságú arcvonalon zajlott le, és egy olyan 4-5-6 kilométer mélységben. Az első támadás iránya az Kempen hadosztálya végezte el, a magyar jobbszárny ellen, Pátka-Lovasberényi úton. A horvátok 3 zászlóajjal, 2 lovasosztállyal, tüzérséggel, azt még érdemes megemlíteni, hogy itt vetettek be először a szabadságharc alatt rakétákat, röppentyűket a horvátok egy röppentyűteggel, de nem nagy sikerrel, mert a magyar tüzérség a horvát tüzérséget lokalizálni tudta, és vissza tudta verni az ellenséget. Ugyanígy a jobb szárnyon is több roham zajlott, itt is visszaverték. Ebben kiemelkedő szerepet játszott Perczel Miklósnak a zászlója, Ivánkának a zászlója, Gulyon Rihárd zászlója és a 60. gyalogezrednek, a Váza ezrednek a zászlója a tüzérség mellett. Ez körülbelül 10 óra körül zajlott le délelőtt, és utána a postaúton, a Budafelé vezető úton indult meg a centrumtámadás. Ez sem járt sikerrel, tehát körülbelül délután 2 órára eldőlt az ütközet oly formában, hogy nem tudtak áttörni, és nem is próbálkoztak már. A veszteségek azok körülbelül ugyanolyanok voltak, bár a magyarok az első jelentésekben kevesebbet jeleztek, a horvátoknál jeleztek több mint 100 halottat, de körülbelül ez kiegyenlítődött, de a bán már nem kísérletezett tovább, hanem fegyverszüneti ajánlattal élt, ugye 4 napos fegyverszünetet, amit aztán később meg is kötöttek, el is fogadtak.
Mikor a csata zajlott, akkor Batthyány már Pesten volt?
Nem, hanem elindult Bécs felé. Még Móga érdeklődött is egy küldöttön keresztül Jelasicstól a csata napján reggelén, hogy elengedték-e. Ugye a gróf bántatlanul tovább ment, utazott Bécsbe. Az országgyűlés küldöttei értékelték ezt az ütközetet. Azt mondták, hogy ez egy olyan nap volt, amely a hazánk függetlenségének alapkövét tette le, tehát egy történelmi jelentőségű nap volt. Móga pedig szintén jelentett, Batthyánynak szólt a jelentése.
Méltóságos gróf Batthyány Lajos miniszterelnök úrnak, Pestem. Miként azt méltóságodnak már jelentettem, elfoglaltam a parancsnokságom alatt álló csapatok erejéhez képest tarthatónak ítélt állást Sukorónál és Velencénél.
s itt vártam az ellenséget. Egyidejűleg Pátkát is megszálltam egy lovas osztállyal, továbbá szemmel tartottam seregélyes környékét a tartalékdandárral. Az ellenség ma reggel 8:30 öt zászlóaljjal és egy üteggel hevesen megtámadta a jobb szárnyamat. Vele szemben állt a tolnai nemzetőrség, a vasa és az ernő gyalogság, továbbá Ivánka őrnagyúr önkénteseinek egy része és a Miklós huszárok egy osztálya. A csata 3 óránál tovább tartott, miközben az ellenséget mindenhol visszavertük. Harc közben a hadtest jobb szárnyát déli 12:00 után a hadtest közepét lőtte élénken sok ágyú és egy rakétaüteg. Az ellenséges lovasság és a gyalogság több rohamoszlopa az állásaink előtti fensíkon rendeződött támadásra. Az ellenség ágyúzását 3 ütegünk ágyúi viszonozták igen hatásos tűzzel. A tüzelés 2 órán át tartott. Miközben a jobb szárny a csatában győzedelmesen visszavetette a támadó ellenséget, a centrumunk ágyútüze hasonlóképpen elhallgattatta az ellenséges ágyúkat. Erre több oszlop az előre küldött csatáraival a centrum ellen szándékozott támadást végrehajtani. Ezek ellen azonban a gróf Lázár őrnagy parancsnoksága alatt álló zászlóalj lövészei lettek kiküldve, akik az előbbieket tűzük által győzelmesen visszanyomták. Ezt követően az oszlopok is visszavonultak a tüzérség eredményes tüze hatására. E csata közben alkalma volt magát kitüntetnie a Perczel őrnagy parancsnoksága alatt álló tolnai nemzetőrségnek, valamint a Vasa ezrednek és Ivánka őrnagyúr zászlóalja egy részének, a centrumban pedig az első honvéd zászlóainak és a borsodi önkénteseknek. Az egész tüzérség is dicséretes elismerést érdemel. A csatában részt nem vevő valamennyi csapat nagy bátorságot és szándékot tanúsított, hogy részt vegyen a harcban, és a második vonalat is elérő ellenséges ágyútűzben rettenthetetlenséget mutatott. Nem mulaszthatom el, hogy meg ne említsem vitészségét és tevékeny magatartását az oszlop parancsnoknak, Holcse vezér őrnagyúrnak és Milpök ezredesnek a Vasa ezredből. Kis ezredes úr, aki a legnagyobb ágyútűzben a kíséretemben állandóan az oldalamon volt, csata közben jelen volt a jobb szárnyon is. Vezérkarom főnöke, Kolman százados úr az 52. gyalogezredből, körültekintő, rendkívül célszerű intézkedéseivel, Annaker őrnagy szárnysegéd pedig a tevékenységével tüntette ki magát. A pesti nemzetőrség részéről hozzám futárként beosztott urak, mint Andrássy Gyula gróf, Almási és mások parancsaim továbbításának szolgálatkész vállalásával szereztek maguknak érdemeket. Szapári Antal pedig jelen volt valamennyi harcban, és tevékenységével célszerűen hasznossá tette magát. Az ellenség veszteségét nem lehet pontosan megadni, de eléri legalább a 180 halottat és sebesültet. A mi veszteségünk az eddig beérkezett beadványok szerint 7 halott és 37 sebesült, valamint 5 ló. Hadseregünk, bár tökéletes győzelmet aratott és megtartotta az állásait, a harc mégis csekély stratégiai előnyt eredményez, ám annál nagyobb erkölcsi hatást gyakorol az újonc csapatra, amely az első összeütközés alkalmával győzelmesen megvédte az állásait. Az ellenség nagy túlerejénél fogva, stratégiai okok miatt parancsoló elővigyázatból, nehogy az ellenség megkerülje a jobb szárnyamat, kényszerítve érzem magam arra, hogy a martonvásári állásokat foglaljam el, és ott várjam az ellenséget. Kelt, Sukorói tábor, 1848. szeptember 29-én este. Móga altábornagy, Eske.
Ez alapján aztán október elején az országgyűlés elismerte ezt, és
állásokat foglaljam el, és ott várjam az ellenséget. Kelt, Sukorói tábor, 1848. szeptember 29-én este. Móga altábornagy, SK.
Ez alapján aztán október elején az országgyűlés elismerte ezt, és részben dicséretben, részben pedig, hát mondom,
jutalomban
részesítettem. Alapvetően tényleg ez a csata biztosította azt, hogy nem verték szét a magyar országgyűlést, nem szüntették meg a magyar alkotmányosságot, hisz azt jelentette, hogy ha nincs ez az ellenállás, akkor szinte akadálytlanul beújthattak volna Budára, az országgyűlés szétkergethetik volna, és visszaállt volna egy abszolutisztikus rend.
Ön hozott nekem mutatóba egy akkortájt használatos anyakönyvet.
Igen, ez az úgynevezett vegyes anyakönyv, Sukoró régen, ma sem olyan nagy lélekszámú község, hogy sok bejegyzésre lett volna szükség, tehát egy anyakönyvben vezették a születetteket, a meghaltakat.
És az összeházasodottak.
Természetesen az összeházasodókat is. Itt még váltakoznak a magyar és a latin kifejezések, magyarul írják, hogy megholtak anyakönyve, de például a házasulandókat úgy írják, hogy kopuláltattak. Itt van 48-nál nyitva.
A megholtak matrikulája az 1848. évre. A faluban ennek a haditanácsnak, ennek a tisztítgyűlésnek van-e valamiféle más emléke?
Itt a templom falán kívül, tehát a Velencei tó felőli torony alatti falrészen van elhelyezve emléktábla a 48-as haditanács emlékére, és a falu főterén 50-60 méterrel odébb pedig kopjafát állított a falu, amely 1848. március 15-i dátummal szerepel. Rajta a szózatból vett idézetek mindkét emlékhelyet megkoszorúzza a gyülekezet közössége, de a falu közössége is, tehát a Római Katolikus Egyházközség, az önkormányzat vezetői a szeptember 28-i évfordulókon.
És hogyha szeptember 28-a mondjuk éppen vasárnapra esik az Isten tiszteleten, szót ejt erről az eseményről?
Természetesen. Szeptember 28-án külön Isten tiszteletet is szervezünk.
Hát nem kell, hogy vasárnapra essék.
Nem kell vasárnapra esnie. Most fél év ezelőtt is itt volt a mai Magyar Honvédseregnek a szárazföldi főparancsnoka. Itt volt Székesvérár önkormányzatának a képviselő, a megyei képviselők, a hagyományőrző huszárok. A Honvédség és Társadalombaráti Kör szervezte a megemlékezést. Annyit szeretnék hozzátenni a miniszterelnök jelenlétéhez, hogyha a történelemkönyvekbe belelapozunk, gyakorlatilag ez volt az ő utolsó akciója, mint miniszterelnök. Hiszen innen aztán egyes források szerint Pest érintésével, más források szerint közvetlenül Bécsbe indult, és Bécsbe érve látva, hogy nem fog eredményt elérni, tehát nem lehet kibékíteni az ellentéteket, egyeztetni az ellentéteket a Habsburg ház és a magyar társadalom és nép között, beadta most már végérvényesen a lemondását. Utána hazatért, lábát törte, majd decemberben tért vissza képviselőként Pestre, és még egy utolsó békítési kísérletet tett 48 legvégén Windischgrätzzel, utána elfogták, és aztán a kivégző helyre. Én ezért érzem nagyon fontosnak, hogy itt is ápoljuk az ő emlékét, illetve hogy az ő törekvését, hogy békét akart, hogy a törvényesség talaján állt mind halálig. Ebben példát mutatott nekünk, és az utolsó nagy tette tehát, hogy ő is részt vett abban, elérte itt a hivatásos tábornokok között, hogy a hazavédelmére keljenek, mint hogy az előtte való napokban, tehát szeptember közepén és második felében nagyon nagy erőfeszítéseket tett ő maga is a mozgósítás érdekében.
A műsorban dr. Ács Tibor hadtörténészt és Kardos Ábel Sukoró református lelkészét hallották. Petőfi Sándor, Akasszátok fel a királyok a című versének részletét, Udvaros Dorottya, Móga altábor nagy jelentését Mohai Gábor mondta el. A szerkesztő munkatársa Megyeri Erzsébet és Vida László volt.
Elhangzott Batthyány városai, Nyéktől Sukoróig. A Gordiusz műhely műsorát Háj András készítette.